Kedves hallgatóink! Álmok és belső hangok tematikus napunkon Székely János püspök atya gondolatait hallhatják a Szent József évről és Szent József álmairól.
Kedves hallgatóink! A Szent József évhez kapcsolódva a Mária Rádió a mai napon Álmok és belső hangok mottóval tematikus napot tart. A következő fél órában dr. Székely János szombathelyi megyés püspök osztja meg a hallgatókkal gondolatait.
Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent József évét hirdette meg Ferenc pápa. A beiktatási miséje pontosan március 19-én Szent József ünnepén volt. És talán emlékszünk arra, hogy példaként állította mindannyiunk elé Szent József gondoskodását. Kapcsolatba hozta a Ferenc pápa ezt azzal is, ahogyan gondoskodnunk kell az egész teremtett világról. Nagyon közel áll Ferenc pápához Szent József alakja. Szent József az egyház védőszentje is. És ebben a korban, amelyben élünk, és ahol nagyon sok külső támadás és belső feszültség is terheli az egyházunk életét, fontos Szent Józsefhez fohászkodnunk, az ő példáját magunk elé állítani. És talán van egy harmadik dimenziója is ennek a Szent József évnek, mégpedig összekapcsolta a Szentatya a házasságét, illetőleg a család évével. És talán arra is akar utalni, hogy mennyire fontos a férfi, az édesapa szerepe a családban. Erről is szeretnénk elmélkedni a Szent József év folyamán. A mai napon arra irányítjuk a figyelmünket, hogy Szent Józsefnek az Úristen gyakran álmában, titokzatos módon adta át az üzeneteit. Szent Máté evangéliuma tanúsítja és mondja el számunkra mindezt. Lukács evangéliuma talán inkább azokat a részleteket tudja átadni és mondja el, amelyeket a szűzanya őrzött meg a szívében. Szent Lukács ezzel a hagyománykörrel, talán magával a szűzanyával is találkozott, és ilyen módon adja át számunkra Jézus gyermekség történetének az eseményeit. Máté evangélistának a hagyományai viszont inkább József és a názáreti, illetőleg a kafarnaumi őskeresztény közösség hagyományaira épülnek. Tudjuk azt, hogy Názáretben is nagyon hamar egy kis zsinagóga templom jön létre. Keresztelőkút már a Krisztus utáni első évtizedekben egy nagyon erős keresztény közösség él ott. Ugyanígy Kafarnaumban, Péter házában egy őskeresztény közösség születik. Nagyon sokan a közösség tagjai közül távoli rokonságban is vannak Józseffel, és hát ilyen értelemben Jézusnak unokatestvérei, rokonai. Őtőlük kapja Máté azt a hagyományt, amit számunkra átad. Máté mondja el azt, hogy József álmában intést kap, ugyanis vívódik, hogy mit tegyen, és magában azt a döntést hozza, hogy titokban elbocsátja a szűzanyát. Általában ezt a vívódást nagyon felszínesen értjük. Azt gondoljuk, hogy Józsefnek a dilemmája, a kérdése, a nehézsége az volt, hogy azt képzelte, valaki más férfitől lehet ez a gyermek, és ezért akarja a szűzanyát elbocsátani. Máté evangéliuma azonban egy más válságot, egy sokkal mélyebb krízist akar leírni, egy sokkal másabb döntési helyzetet. Így kezdi Szent Máté a mondatot, hogy kitűnt, mielőtt még egybeköltek volna, hogy a szűzanya fogant a Szentlélektől. Vagy más fordítás szerint úgy találtatott, hogy fogant a Szentlélektől. Azt sejteti ez a mondat, hogy legalábbis a legbelsőbb kör néhányan sejtették, tudták a szűzanya titkát, hogy ez a gyermek az Úristentől van, a Szentlélektől van. Ezt húzza alá az is, ezt igazolja az is, hogy Erzsébet, amikor Mária jön meglátogatni őt, így kiállt föl, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak anyja eljött hozzám. Erzsébet sejtette, tudta a szűzanya titkát. És éppen így lehetett József is. Józsefről azt mondja az evangélium, hogy igaz ember volt. Igaz, ez azt jelenti abban a korban, hogy Isten félő. Isten parancsai szerint élő ember, Isten igazsága, szentsége szerint élő ember, szent ember, aki Isten tiszteli. Hogyan is gondolhatott volna József arra, hogy azt az asszonyt, akit maga az Úristen foglalt le önmagának, hogy majd ő legyen a megváltó édesanyja, ezt az asszonyt egyszerűen feleségül veszi. József félte az Istent. Hogyan mert volna közeledni a messiás édesanyjához? Elhatározza, hogy titokban bocsátja el. Józsefnek a dilemmája nem abból fakad, hogy nem tudta, honnan van a gyermek, hanem abból fakad, hogy tudta, honnan van. Tudta, hogy az Isten által fogantatott. Tudta, hogy a szűzanya a messiás édesanyja lesz, vagyis legalább sejtette ezt. Ezért dönt így, hogy titokban elbocsátja őt, átadja őt az Úristennek. Az angyal álmában pontosan ebben a dilemmában segíti Józsefet. Abban a nehézségében, hogy félt a szűzanyát magához venni, mert tudta, hogy ő Isten anyja, vagy legalábbis sejtette ezt a titkot. Ezt mondja az angyal: József Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát. És utána a mondat úgy folytatódik a magyar fordításokban, hogy mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. De ez a fordítás nem teljesen pontos. Ez a kötőszó, amit mi mertnek fordítunk, igazából egy olyan magyarázó kötőszó, amit helyesebb lenne így fordítani, hogy noha a benne fogant élet a Szentlélektől van, de gyermeket fog majd szülni, fiút fog szülni, és te fogod őt Jézusnak nevezni. Te fogsz neki nevet adni. Ez a kötőszó tehát indoklást fejez ki, de az indoklás nem a közvetlenül utána levő mellékmondatban hangzik el, hanem később. Ugyanezzel a szóval olvassuk Jézusnak egy másik mondatát. Azt mondja: jaj a világnak a botrányok miatt. És magyarba így fordítjuk: mert lehetetlen, hogy botrányok ne támadjanak, de jaj annak, aki miatt a botrányok bekövetkeznek. A magyarázat lényege nem a mert szó után következik, mert lehetetlen, hogy botrányok ne támadjanak, hanem utána jaj annak, aki által a botrányok bekövetkeznek. Itt is egy ilyesfajta kötőszó, ugyanez a kötőszó áll. A mondatot tehát így kellene fordítanunk: ne félj József feleségül venni Máriát, mert igaz, hogy a benne fogant élet a Szentlélektől van. Valóban Isten által születik ez a csodálatos gyermek, Isten fia lesz. Valóban nem közeledhetnél Máriához, mert őt az Úristen lefoglalta magának. De, és itt jön az igazi magyarázat, fiút szül, és te fogsz neki nevet adni. A törvény előtt te leszel az apja. József megérti ezt a küldetést. Az, hogy ő kell, hogy legyen a szent család őre. Ő kell, hogy legyen a törvény előtt Jézus származásának a törvényesítője, igazolója. Ő kell, hogy legyen az oltalmazója Krisztusnak a gyermekkorában. József elfogadja ezt a küldetést. Nem ez volt az élete álma. Nem ez volt az életterve. De Isten kezéből elfogadja ezt a teljesen más életutat. József bizonyára szerelmes volt Máriába, szerette őt. Ezért kérte meg a kezét. Az álma az volt, hogy Mária majd a felesége lesz. De soha nem következik be, legalábbis ezen a természetes szinten. Őre lesz csak a szűzanyának, Isten anyjának. József bizonyára álmodott arról, hogy gyermekei lesznek. De ez fizikai értelemben, természetes úton nem következik be. Föl kell nevelnie Jézust, aki nem az ő test szerinti gyermeke, hanem aki az Atya gyermeke. Jézus ő neki fogja majd kisgyerekként mondogatni, hogy abba, vagyis apa, de valójában ez a szó majd Jézus ajkán a mennyei atyához fog hitelesen elhangzani. Úgy gondolom, hogy 12 éves korában, amikor Jézus ott ragad a templomban, és Mária és József kétségbeesve keresik, és amikor rátalálnak, Jézus azt mondja, hogy miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy az én atyám, a mennyei abba, a mennyei atya házában kell lennem? Azt gondolom, hogy Jézus szavaira József nem megbántódott, hogy nem őt nevezi most már abbának, atyának, hanem az Istent, hanem József boldog volt. Tudta, hogy a küldetését teljesítette. Olyan Abba volt gyermekkorában Jézus számára, hogy Jézusnak nagyon könnyű és természetes volt emberi lelkével és emberi szavakkal is Abbának nevezni a mennyei atyát. A mai napon különleges módon elgondolkodunk azon, hogy Isten álomban, titkos intésekben adja mindezt József tudtára. Ahogyan később álomban inti arra, hogy meneküljön Egyiptomba. És Egyiptomban is álomban kap intést arra, hogy visszatérhet Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törnek. Küld Isten üzenetet álmokban. Minden álom ilyen Isten üzenet. Hogyan kell ezeket megérteni, megfejteni? Gyökösi Endrének van egy gyönyörű könyve, ez a címe, Isten elfelejtett nyelve az álom. És leírja benne többek között, hogy Isten gyakran szólt álmokon keresztül. Már az Ószövetségben halljuk, hogy Jákob éjszaka álmában látja, hogy megnyílik az ég, és egy titokzatos létre ereszkedik le az égből, amely összeköti az eget és a földet. Jákob életében először találkozik az élő Istennel. Vagy később halljuk, hogy József megfejti a fáraó álmait. Vagy Salamon éjszaka álmában, a Gibeon hegyi szentében, ott találkozik az Úristennel, ott kér tőle halló szívet. Valahogyan így József életében is, újra és újra álmokon keresztül szól az Isten. Gyökösi Endre elmondja, hogy az álom igen gyakran a lelkünk mélyéből küldött üzenet, amit napközben egy kicsikét elfojtunk, vagy amin gondolkodunk, töprengünk, de nem jut el egészen a tudatunkig. Az éjszaka, amikor ezek az elfojtó mechanizmusok már nem működnek, a lelkünk mélye fölengedi a felszínre, egy kicsikét rendezi, szelektálja, megéli ezeket az élményeket. Tudósok azóta észrevették, hogy amikor az ember álmodik, akkor a szeme érdekes módon egy kicsikét rezeg. Adtak egy nevet is ennek a különleges szemmozgásnak, REM, a rövidítése, Rapid Eye Movement, gyors szemmozgások, nagyon könnyen megfigyelhetőek éjszaka. Észrevették azt is, hogy minden ember álmodik. A legtöbb ember nem tudja megjegyezni az álmait, de ez a folyamat mindenkiben zajlik. Általában egy éjszaka folyamán 4-5 rövid ilyen periódus van, amikor az ember álmodik. Végeztek egy olyan kísérletet, hogy amikor ezt a szemmozgást megfigyelték, vagyis amikor álmodott az illető, akkor hirtelen fölébresztették, utána hagyták tovább aludni. És ezek az emberek, akikkel ezt napokig, sőt hetekig tették, egy idő után fantasztikusan ingerültek lettek, és a végén az idegösszeroppanás szélére jutottak. Az álom egy nagyon fontos funkciója a lelkünknek, hogy a benne levő zűrzavart elrendezzük, hogy sok mindent, ami a mélyben van, fölengedjünk a felszínre. Az álom üzenet a lelkünk mélyéből. Sokszor vannak olyan álmok, amelyek egyszerű testi jelenségekre hívják föl az álmodó figyelmét, vagy ebből fakadnak. Például, ha valaki rossz testtartásban, mondjuk ülve, úgy alszik el, hogy elzsibbad a lába, akkor gyakran azt álmodja, mondjuk, hogy jégben áll, vagy egy kutya harabdálja a lábát. Tehát ez a testi jelenség megjelenik az álmában. Van, hogy egy betegséget egy álom előre jelez. Például valaki azt álmodja, hogy késsel szurkálják a mellkasát, gyakran előre jelzi, hogy tüdőgyulladás, szívbetegség, más hasonló dolog közeledik a szervezetéhez, vagy van kialakulóban. Van, aki azt álmodja, hogy a hivatalba vezető út, a munkahelyére vezető út el van torlaszolva, nem tud eljutni. Ez egyfajta vágyálom, nagyon nem szeretne állandóan a munkahelyére menni. Van, aki álmodik egy olyan személyről, aki napközben nagyon kedves hozzá, de érzi, hogy a lelki mélyén a kapcsolatuk fantasztikusan feszült, ellenséges, és álmában ez megjelenik. Ennek a kedves embernek az arca néha teljesen eltorzultan, vagy olyan módon, hogy rátámad akár az álmodó erre a személyre, akár az a személy az álmodóra. Van, aki azt álmodja, hogy egy nagyon elegáns ünnepségre, banketre megy, és hirtelenében észreveszi, hogy a ruhája fantasztikusan piszkos, szakadt, olajos. Az álom azt üzeni, hogy olyan pozícióban van, amelyre nem egészen méltó, nem egészen képes. Meghaladja az ő képességeit. Vannak aztán nagyon fontos, nagyon mély üzenetet hordozó álmok. Gyökösi Endre egy-két ilyen álmot is fölidéz. Egy lelkészhez jött egy férfi, aki évek óta egy szörnyű álommal küzdött. Azt álmodta, hogy háborús helyzetben egy fekete alak üldözi őt. Ő menekül teljes erejéből, de nem tud elmenekülni. A fekete alak mindig utolérte őt, össze-vissza szurkálta, megölte. Ő pedig hatalmas ordítással kiizzadtan ébredt föl ezek után, az álmok után. A lelkész, ahogy hallgatta, mivel hogy volt ilyen képzettsége, megsejtette, hogy ez valami nagyon nagy belső lelki küzdelmet tükröz az illetőnek az életében. Önmagával küzd. Valami nagy sötétség van a lelkében, ami el akarja a lelkét pusztítani. És bátorította az illetőt, hogy végezzen életgyónást. Tegye le az élete terheit. Próbáljon szembenézni ezzel a sötétséggel. Az illető eleinte nem volt erre hajlandó, de aztán, ahogy egyre rosszabb lett az állapota, végül is nagy nehezen elment, meggyónta, letette az élete nagy terheit, valóban súlyos dolgokat. És aztán eltelt egy néhány hét, és újra jött ez az álom. Megint azt álmodta, hogy a sötét alak üldözi, és ő nem tud elmenekülni. És ekkor egy döbbenetes dolog történt. Álmában azt látta, hogy hirtelen megáll a menekülésben. Nem fut többet a sötét alak elől, hanem megfordul, és rámosolyog, és azt mondja, ha akarsz, ölj meg. A sötét alak közelebb lép, már nem is volt annyira sötét az arca, rámosolygott az emberre, és aztán békésen elment. Meggyógyult az élete sebe. Nem futott már előle, mert vele szembenézni. Ez az ember a halálból életre támadt, és ezt az álmai is gyönyörűen tükrözték. Gyökösi Endre leír egy másik ilyen döbbenetes álmot. Egy asszony 3 évi aránylag boldog házasság után egy hosszú nyaralásban megismerkedik egy nagyon szimpatikus férfival, és elkezd egy kettős életet. Otthon marad a férjével, de állandóan találkozik ezzel a nyaralásban szerzett baráttal is. Aztán az asszony állapota egyre rosszabb lesz. Rengeteg fájdalmat érez a testében, egyre idegesebb. A kiégés szélén van. Kivizsgálják az orvosok, de semmilyen betegséget nem találnak. Végül eljut egy pszichiáterhez. A pszichiáternek elmondja a történetet őszintén. A pszichiáter azt válaszolja magának, hogy asszonyom, ne gyötörje magát a bűntudattal. Teljesen természetes volt, nyaralás férjétől távol volt, biológiai szükséglet igényelte ezt, helyesen tette. Ne zaklassa magát emiatt. Döntsön, vagy a férje mellett, akkor hagyja abba ezt a barátjával való kapcsolatot, vagy váljon el, menjen a barátjához. De ezt a bűntudatot felejtse el. Ez a papok, a vallásosok találmánya. Ez betegíti meg önt. Adott a hölgynek altatókat, nyugtatókat, és a hölgy egy pénzes borítékkal szegényebben, és egy modern tanáccsal gazdagabban eljött a pszichiátertől. De hiába szedte a nyugtatókat, nem lett jobban. Talán föltehetjük itt a kérdést, hogy miért nem lett jobban. Azért nem lett jobban, mert a 10 parancsot, azt a törvényt, hogy ne paráználk, hogy ne törj házasságot, ezt nem Mózes találta ki. Nem az asszonynak a kispolgári neveltetéséből származik. Nem a felettes énjétől, ahogyan Freud mondaná. Hanem ez az emberi szívbe, az egész világegyetembe beírt isteni törvény. Mózes is onnan olvasta ki. Az asszony ellentétbe került a lényének legbensőbb törvényével. Meghasonlott önmagával. Ettől szenvedett. Eljutott aztán egy paphoz. A pap, ahogyan látta a kétségbejtő helyzetét, hirtelen gondolattal megkérdezte tőle, hogy nem szokott-e álmodni. Az asszony elmondta, hogy de igen. Akkor egyébként egy néhány nappal azelőtt egy gyóntatószékben letette, életében először ezt a megcsalás által elkövetett, hosszú időn át megtartott, nagyon-nagyon szörnyű bűnét. És elmondta az álmát, amit nem sokkal a gyónás után látott. Azt álmodta, hogy egy nagyon sötét kút mellett áll. És úgy érezte, mintha szűkülne be körülötte a világ. És lassanként nem marad más számára, mint hogy beleugorjon ebbe a sötét kútba. De rettentően félt. Aztán látott fehér papírlapokat hullani az égből. És végül egy kiskutya jött oda, amelyik többenetes módon beleugrott ebbe a kútba. Aztán az asszony fölébredt. A pap azt mondta az asszonynak, hogy ez az álom nagyon jól tükrözi a lelki állapotot, amiben most van. Az élete egy kutyaszorítóba került, egy nagyon szoros, nagyon kellemetlen helyzetbe, mintha a sötét kútnak a szélén állna. A bűnei kezdték önt fölfalni. De az Úristentől megkapta a bűnbocsánatot. Ez a fehér papír ezt jelzi. A kutya meg talán jele az egészséges élet ösztönnek. Annak, hogy ne féljen, higgyen az Istenben, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Higgyen Jézusnak, aki azt mondta a házasságtörő asszonynak, én sem ítélek el. Vagy egy másik alkalommal azt mondta a bűnös asszonynak, bűneid bocsánatot nyertek. Az asszony hitte is, és nem is, amit a lelkész mond. Teljesen átélni a bűnbocsánatot nem tudta még. Aztán, vagy 3 héttel később újra találkoztak az atyával. Csak elmondta, hogy atya, képzelje, újra álmodtam. Megint ott voltam ennek a kútnak a szélén. És azt láttam, hogy nem egy, hanem rengeteg fehér papírlap hull az égből. Ráhullottak a testemre, egészen beborítottak. Olyan volt, mint a hóesés. Nagyon jó érzéssel töltött el, így is ébredtem az álom után. És aztán még egy hónappal később az asszony újra eljött, és azt mondta, hogy megint álmodtam. Ott voltam ennek a kútnak a szélén, és egyszer csak valaki odajött, és határozott mozdulattal belelökött a kútba. Beleestem, de nem a semmibe hullottam, hanem egy gyönyörű virágos rétre. Ahogy fölálltam, elámultam a szépségtől, amit ott láttam. Távolról gyönyörű harangszót hallottam. Az asszony gyógyulását jelezték ezek az álmok. Lassan elfogadta a bűnbocsánatot, amit eleinte csak a fejével értett meg, lassanként a szíve is, az érzései is befogadták. Sokfajta álom jelezhet a lelkünk mélyéről, üzenhet valamit egy-egy embernek. Gyökösi Endre leírja például, hogy egy nagyon durva lelkű és nagyon határozottan céltudatos másokat félrelökő férfinek nagyon furcsa álmai voltak, nőnek álmodta magát. És azt álmodta, hogy egy férfi ráront és megöli. És az álom jelentése az volt, hogy az egyéniségének a nőies, a finomabb, az érzelmekkel teli részét veszély fenyegeti. Saját maga elpusztítja ezzel az érzéketlen, kegyetlen életmódjával. A saját lelkének a jobbik részét kezdi megsemmisíteni és elpusztítani. Vagy egy nagyon nyüzsgő, rohanó ember azt álmodta, hogy kolostorban van, szerzetes ruhában, kezei az ölében, rózsafüzért imádkozik, orgona szót hall. Egy nagyon világos jelzés a lelke mélyéről, azzal kapcsolatban, hogy hagyd abba a rohanást. Nem erre hív az Isten, valami mélyebbre, többre. Állj meg, találd meg a csendet. Isten üzen nagyon sokfajta módon. Álmokon keresztül, de világosabban is, a Biblia szavain keresztül. és leginkább Jézus Krisztuson keresztül. Egy híres angol író mondta, nem azokkal a bibliai mondatokkal van bajom, amelyeket nem értek, hanem azokkal van bajom, amelyeket értek. Isten üzenetei néha kristálytiszták, és a bajunk az, hogy milyen nehezen mondunk ezekre igent, és alakítjuk szerintük az életünket. Xaveri Szent Ferenc Párizsban ünnepelt professzor volt. Hatalmas karrierre állt előtte, csillogó élete volt, és aztán találkozott Loyolai Szent Ignáccal, aki eszébe idézte Jézus mondatát. Azt a mondatot, ahol Jézus azt mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzés, de a lelke kárát vallja, a lelkét elveszíti. Xaveri Ferenc rádöbbent, hogy ez a mondat mennyire igaz, és mennyire ő rá vonatkozik. Csillogó élete van, az egész világ, legalábbis a Párizsi Egyetem, az ottani intellektuális körök, a tenyerükön hordják, szép élet áll előtte, de valami a lelke mélyén hiányzik, nem ez lenne az ő igazi küldetése. Néhány héttel később dönt, belép a Jézus társaságba, pappá lesz, és aztán elmegy missziókba. Először fél Indiának a partvidékét, ahol mind a mai napig hatalmas katolikus közösségek élnek Keralában, végigjárja és fáradhatatlanul hirdeti az evangéliumot keresztel, aztán eljut Japánba, végül pedig Kína partjaihoz. Isten üzenete néha kristálytiszta, csak mennyire nehéz ezt az üzenetet meghallani, és eszerint alakítani az életünket. Ismertem egy asszonyt, aki annyira boldogtalan volt a házasságában, hogy válni akart. Már majdnem ezen a ponton volt, amikor azt érezte, hogy a lelke mélyén megjelenik neki Jézus ragyogó alakja. Látta az ő arcát, és azt érezte, hogy Jézus arca haragos. És mintha ezt a mondatot mondta volna neki, te valaha tettél egy ígéretet, és ez az ígéretet szent. A házasságodból nem menekülhetsz. Az asszony tudta, hogy ez így van, de a házassága ettől még pokolian nehéz volt, a problémája nem oldódott meg. Heteken át vívódott. És ahogyan töprengett, rájött arra, hogy nem csak az ura nem kedves ő hozzá, és nem figyel oda semmire a családban, nem szán a feleségére időt, soha nem hoz neki virágot, hanem rádöbbent a feleség arra, hogy az utóbbi években ő sem volt szinte soha kedves a férjéhez. Soha meg nem ölelte, nem szokott rámosolyogni, nem köszön meg neki semmit. A feleség maga is nagyon megdöbbent ezen. Elhatározta, hogy ezt megpróbálja megtenni. Az első dolog, amit megtett, a férje kedvenc ételét, ami egy nagyon nehezen elkészíthető étel volt, főzte meg neki hétköznap, teljesen váratlanul vacsorára. De arra is gondolt, hogy nem csak úgy szó nélkül teszi majd eléje. Egész nap fogalmazgatta magában a mondatokat, hogy mit is mondjon. És hogy letette az ételt a férje elé, azt mondta neki, tudom, hogy ez a kedvenc ételed. Szeretetből neked készítettem. Azt akartam, hogy ma este szép estéd legyen. Rád gondoltam, egész nap agyon főztem. A férfi percekig kezében tartotta a kanalat, nem tudott az ételbe belekezdeni. Ettől kezdve a feleség minden nap valami kedvességet a férje felé megtett. Volt, hogy kiszaladt elé, ahogyan érkezett és megölelte. Volt, hogy megköszönt valamit, megdicsérte. Lassanként a férfi is teljesen átformálódott. Egy 3 hét múlva már nagyon-nagyon vidám volt. Fütyörészet, úgy, mint csak a házasságuk kezdetén. És elkezdett mindenre odafigyelni a családban, időt szánni a feleségére. Ez a házasság lassan föltámadt. Egy asszony, aki figyel a lelkében szóló Istenre. Akkor is, ha ő kellemetlen dolgot mond. Azt mondja, hogy a házasságot szent, és ebből nem menekülhetsz. Ismerek olyan fiatalt, aki hónapokon át vívódott, hogy a papi hivatása igent mondjon-e. Rettenetesen rossz hangulatban volt. Nem volt kedve mosolyogni. Lassanként nem volt kedve élni. Aztán nagyon hosszú vívódás után igent mondott. És a lelke mélyére abban a pillanatban hatalmas nagy békesség költözött. Hirtelen az egész világ, mintha kitavaszodott volna. Visszatért a szívébe az öröm, a könnyedség, a remény. A lelke nagyon világosan jelezte, hogy a döntés, amit meghozott, helyes, Istentől való. Talán még annyit hadd tegyek hozzá a gondolatokhoz. Szent Józsefhez szól álmában újra és újra az Isten. És a szűzanya ezeket a döntéseket, amelyeket Szent József közöl vele, akár hogy induljunk azonnal Egyiptomba, vagy később, hogy térjünk vissza Egyiptomból Izrael földjére. A szűzanya ezeket gondolkodás nélkül, kérdések nélkül elfogadta. Nem kérdezte azt, hogy biztosan jól értetted-e. Nem lehet, hogy félreérted, amit az Úristen üzen. Nem jutott eszébe az, hogy ha az Isten üzen, akkor hozzám kellene szólnia, hiszen én leszek az üdvözítő édesanyja. Én hordozom a szívem alatt. Ha szólni akarna, biztos én hozzám szólna, nem Józsefhez. A szűzanyában tökéletes bizalom volt József iránt. Gyönyörű példája ez a szépen működő házasságnak és családnak. A mai korunk válsága nagyon nagy mértékben abból fakad, hogy elveszítette az ember az Istent. Nem hallja már az ő hangját. Bezárta a kapukat ő feléje. Elveszítette az ember az objektív igazságot, az isteni törvényt, az isteni fényt, ami ott ragyog az egész teremtett világban. A nyugati kultúránk, se nyugati ember válságának legfőbb oka ez. A Szent József évben József alakja rendkívül aktuális. Olyan ember, akinek halló szíve van, aki ismeri az Isten hangját, aki eszerint alakítja az életét. Kérjük Szent József oltalmát egyházunknak és a világnak. Adjon nekünk halló szívet, adjon nekünk az Úristen látó szemeket, hogy a dolgok fátyola mögött meglássuk a Teremtő Istent. Halljuk meg talán azt is, amit a járvány által üzen nekünk, hogy lelassít, hogy a felszínes rohanásból meghív minket a mélységbe. Arra, hogy megkérdezzük, miért is élek. Figyelmeztet arra, hogy mennyire sebezhető az életünk. A Teremtő tenyerén vagyunk mindannyian. Vagy elgondolkodtat azon, hogy gondolok-e másra is, aki nagyobb bajban van, mint én, vagy csak önmagam körül forgok. Elgondolkodtat azon, hogy mennyire igazságtalan a világunk. Akár abban, hogy melyik országba jut el az oltás, és melyikben nem. A járvány által is az Úristen halk szóval szelíden szól az emberiség szívéhez. Szent József oltalmát kérjük, adjon nekünk az Úristen halló szívet, látó szemeket.
Álmok és belső hangok tematikus napunk keretén belül Székely János püspök atya gondolatait hallhatták a Szent József évről és Szent József álmairól.